a délelőtt vagy félig már délután utolsó előadásával. Akkor Forgács Bálintot köszönhetjük most itt a körünkben, aki az ELTE kognitív pszichológia tanszékéről érkezett, és nem tudom, hogy mennyire találkoztatok az utóbbi időben a sajtóban megjelent jó néhány cikk Bálint, nem tudom, elméletével, vagy nem tudom, minek nevezzem, tehát ugye a kutatásával kapcsolatban, pedig hát már 10 éve, ugye körülbelül 10 éve foglalkozol, vagy mondod ezt, de hogy most így, nem, mennyi? 3 éve, bocsánat, 3-4, jó, túloztam, de hogy most valahogy úgy újra, vagy hogy fölkapták, hál' Istennek ezt a témát, és de inkább hallgassátok Bálintot, ó, értelmesebb dolgokat fog mondani, úgyhogy tiéd a terep.
Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást és a felkérést a Kéknek, és köszönöm, hogy ennyien eljöttek. Nem tudom, hogy eddig tegeződtek-e az előadókkal, akkor én is áttérek a tegezésre. Szóval sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és bár egy előadást fogok tartani, nagyon hálás vagyok minden kérdésnek, megszakításnak, észrevételnek, kommentárnak, megjegyzésnek, menet közben is. Szóval a végén lesz egy kis idő, hogy kérdésekre, párbeszédre, de ezt lehet az egész előadás interaktív abban az értelemben, hogy nyugodtan bármikor jelezze bárki, ha kérdése van, szívesen lekanyarodok. 4 nagyobb témát próbálok majd valahogy így körüljárni, és egy kicsit messzebbről kezdeném. A kommunikációval, mielőtt rátérek a klímakommunikáció problémáira, és ehhez viszont, hogy miről szól ez a kommunikáció, egy kicsit beszélnék arról, hogy én hogy látom, hogy mi a klímaváltozás, és utána pedig, hogy van-e valami tennivalónk, és ha van, akkor mi a tennivalónk. És ez, ahogy Edith is mondta, ez olyan 3 éve kezdtem el ennek a nyelvezetével foglalkozni, de nagyon nehezen ment át. Szóval nagy ellenállásba ütközött ez a gondolatmenet, de most ebben az évben, májusban megjelenhetett egy tudományos publikáció is, és e kapcsán foglalkozott vele egy kicsit a sajtó, de ez az egyik első alkalmak egyike, hogy egy ilyen előadásként próbálom bemutatni ezt a gondolatmenetet, úgyhogy ezért is örülök, ha bármi kérdés vagy komment van, mert az nekem is hasznos. Oké, szóval onnan kezdeném, hogy a kommunikáció, amit most már egyetemi szakokon tanítanak, az nem az, aminek látszik, és nem az, aminek a legtöbb tankönyv leírja. Ez egy titka a nyelvészeknek, amit valahogy megjelentetnek és publikálnak a nyelvészeti szaklapokban, de bonyolult és unalmas azoknak, akik a kommunikációval foglalkoznak. Ezt én nem egészen értem, de szóval amit a kommunikációról gondol a legtöbb ember, és egyébként ez egy jól működő, a gyakorlatban jól használható modell, az egy ilyen klasszikusan 60-70 éves modell, az úgynevezett kódmodell, hogy van egy beszélő, vagy aki üzenetet küld, az valahogy lekódolja az üzenetét egy bizonyos médiumra. Ez lehet beszéd, vagy morzekód, vagy elektromos jel, más formája. Azt átküldi egy csatornán, ezen a csatornán mindenféle baj éri ezt a jelet, zajba ütközik, megszakad, és azt valahogy vissza kell a fogadónak fejtenie, dekódolnia kell, mondjuk a Morze kód esetében vissza kell fejteni, hogy mi a rejtjelezés mögötti üzenet. De amint ő ezt a dekódolást elvégezte, akkor megtudta, hogy mi az üzenet. 57-ben fogalmazta meg először egy Paul Grice nevű nyelvész, filozófus, hogy valójában a beszélő szándéka sokkal jobban hat a nyelvre, mint azt hinni szeretnénk, és a beszélő szándéka az a kódmodellben annyira jelent meg, hogy hát amikor a dekódolás megtörtént, akkor megértjük a szándékolt jelentést. De a szándékolt jelentés az a másik szándékától függ. Tehát feltételeznünk kell, hogy a másik fejében is van valami, amellett, amilyen üzenetet elküldött. Tehát valahogy az üzenet és a másik fejében lévő tartalom között kell egyensúlyt találnunk, a kettőt együtt kell tekintetbe vennünk. Tehát amikor valaki mond valamit, igen, van lézer, akkor ő tulajdonképpen, amit mond, azzal a gondolatainkra akar hatni. Nem egyszerűen azt gondolja, hogy majd a hallásrendszerünk dekódolja azt a hangzósort. Viszont amikor mi hallgatóságként hallunk egy üzenetet, egyből azon kezdünk gondolkozni, hogy mit akart ezzel mondani. És ebből a perspektívából nézve a nyelv, mint üzenet vagy információ kódoló berendezés nagyon gyenge. A szavak és a mondatok százféle dolgot jelenthetnek a különböző kontextusokban. Tehát az a szó, hogy autó, lehet, hogy most van egy kép, ami sokaknak megjelent a lelki szemei előtt, de teljesen mást jelent egy játszótéren, egy versenyautópályán, vagy egy matricaboltban. És ezt minden további nélkül egy pillanat alatt tudjuk, hogy ott mit jelent. Ezt nagyon sokan és sokáig úgy próbálták megoldani, hogy jó, de hát a kontextus is hat. De önmagában a kontextus nem oldja meg, mert a matricaboltban is beszélhetünk igazi autókról. Tehát ez jelenti azt, hogy amit mondott, azt ő azért mondta, hogy én valami másra gondoljak, mert ő valami olyan dologra gondolt, amit át akart nekem vinni. Tehát a gondolatot akarta átvinni, és mi azon törjük a fejünket, hogy mi volt a gondolat a szó mögött. Ezt úgy szokták leírni, hogy van egy mögöttes szándékolt jelentés, a beszélő szándéka, és ezt a kommunikáció elméletek nagy része elintézi ezzel. Én viszont pont ezzel foglalkozom, és ezek a nyelvészek is pont ezzel foglalkoztak. Ez az egész a nyelvi pragmatikához tartozik, amelyik a nyelvészetnek az az ága, ami a nyelv használati szabályaival foglalkozik, a nyelvtani szabályok mellett, vagy a jelentéstan szabályai mellett a harmadik nagy ág, és először az egyik első átütő mű Austintól származik, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy amikor valaki azt mondja, hogy ígérem, akkor az nem egy szó, az nem egy hangzósor, az egy cselekvés is. Ott történik valami több, mint egy információ átadás, több, mint az igazság közlése. Ugye a kódmodellben minden igazság, ami elhangzik, amit dekódolunk, valahogy mindig az igazságról van szó, ezzel foglalkozik tulajdonképpen a szemantika, de hogy ezek a kijelentések, hogy köszönöm, vagy kérem, vagy ígérem, nem önmagukban az igazságról szólnak. Szóval ez nagyon felkavarta a nyelvészetet, és aztán azóta a pragmatika területe, ami egyébként a szemetes kosara volt a komoly nyelvészetnek nagyon sokáig, évtizedekig, mert azt gondolták, hogy az foglalkozik ilyennel, aki nem ért a szintaktikához, és nem tud rendesen nyelveket, nem tud rendes, igazi, strukturalista nyelvészetet végezni, ez a lepattanó maradékokkal foglalkozik, de ez az elmúlt 20-30 évben nagyon nagy területén nőtte ki magát, mert az indirekt beszéd, az udvariasság, a kétértelműség, egy csomó olyan homályos zóna van tulajdonképpen a nyelvben, a beszéd aktusokon kívül, vagy mellett, vagy azokon keresztül, amit nem lehet egyszerűen ezen a valahogy ilyen idealizált, szó szerinti igazságról szóló nyelvezet, nyelvészeti elemzéssel megragadni. Tehát a szándék bejött, és ezt úgy a későbbi elméletek, Grice és Sperber úgy nevezték, hogy következtetéses kommunikáció, vagyis a kommunikáció nem információ átadás, hanem állandóan a másik fejében vagyunk. Azt próbáljuk meg kitalálni. Sőt, nem egyszerűen arról van szó, hogy a nyelv kapcsán, hanem ez a kommunikáció megelőzi a nyelvet. Tehát nem a nyelv kell ahhoz, hogy kommunikáljunk, hanem ez a fajta következtetéses kommunikáció kell ahhoz, hogy megtanuljuk a nyelvet is. A gyerekek például folyamatosan ezt csinálják, a kisbabák is, állandóan arra következtetnek, hogy mit akarhatott a másik kifejezni, mi itt a jelentés, és így tudják a szavak jelentését aztán hozzákötni ezekhez a hangokhoz, amiket a különböző nyelveken kiadunk. Ezzel együtt nem egy ilyen leegyszerűsített képről van szó, hogy akkor most ami nagyon sokáig domináns nézet volt, a nyelvi relativizmus, hogy akkor amit mondunk, az meghatározza, ahogy gondolkodunk. Tehát, hogy valahogy a beszéd mederbe is tereli a gondolkodást, mert hogy ez onnan jött ez a gondolat, hogy bizonyos módon, más módon gondolkozunk egy másik nyelven, vagy más módon fejezzük ki magunkat más nyelveken. És innen jött egy olyan gondolat, hogy itt tulajdonképpen a nyelv mégiscsak, mint forma, meghatározza a tartalmat. Tehát lehet, hogy mi a kommunikációs helyzetekben gondolkozunk azon, hogy a másik mit akarhatott kifejezni azzal, amit mondott, de valójában a másik már eleve úgy mond dolgokat, hogy mi könnyen megérthessük. Tehát ő a legegyszerűbb nyelvi formát fogja választani, ahhoz a gondolathoz tartozó legegyszerűbb nyelvi formát, és ilyen módon a nyelvi formák választása behatárolja a kommunikációt. És akkor vannak, akik azt javasolják, hogy ez teljesen egy az egyben megfelel, és sőt a gondolati tartalom, amit ki tudunk fejezni, azt valójában meghatározza az, amit ki tudunk mondani. Én ezt nem így gondolom, és ennek az elméletnek számos filozófiai és nyelvészeti problémája van, de én most ezen átugranék, annyit emelnék ki, hogy a nyelv mégiscsak a pragmatikán és a kommunikáció struktúráján keresztül is, de hat a párbeszédre, nem meghatározza, de hat rá, mederbe tereli. Mederbe tereli magukat a társas interakciót, mederbe tereli a vitákat, a diskurzust, és valamilyen módon mederben tartja azt a fajta állandó belső felkészülést, amivel a társas helyzetekre titokban, otthon, és nem csak a tükör előtt, és nem csak a zuhany alatt, hanem a fejünkben nagyon sokat foglalkozunk, de nagyon erősen társas lények vagyunk, és állandóan jár a fejünkben, hogy hogyan igazoljuk magunkat, hogyan érveljünk másoknak, hogyan mutassuk meg majd bizonyos cselekvéseinkről partnereinknek, hogy nem hülyeségből csináltuk, hanem van oka. Ez Mercier és Sperber elmélete, hogy a logikai gondolkodás az egy érvelésen alapuló struktúra, az alapozza meg, tehát az angol reasoningnek nincs igazán jó fordítása, de hogy ez a reasoning, ez a érvelés tulajdonképpen, csak itt már benne van egy társas a magyar fordításban, de hogy ez a fajta filozófiai bizonyítási típusú gondolkodás, ezt nem az antik görögök találták föl, hanem állandóan bizonygatjuk magunkat, magunk előtt és másoknak. És ebben az értelemben ez egy beszédfelkészülés, azokra a verbális interakciókra, amik viselkedéses helyzetek, amikben aztán ahhoz, hogy kifejezzük egyetértésünket, nem egyetértésünket, valahogy megegyezésre jussunk, ezek veszekedés helyzetek idézőjelben, ha az emberszabású rokonainkat nézzük, valahogy egy konfliktust békés úton rendeznünk kell, akkor erre a beszéd egy kiváló eszköz. Tehát ezek során, az interakciók során észrevétlenül átvesszük, megismételjük, egy kicsit átalakítjuk, de tovább fűzzük, amit a másik mond. Asszociációkkal, implikációkkal, nyelvi formákkal, nyelvi formulákkal. Tehát bejönnek a nyelvi formák, de szerintem itt jönnek be. Nem a gondolkodást határozzák meg, hanem azt a dinamikát, ahogy egymással beszélünk. És ebben ennek nagyon komoly következményei vannak arra, hogy hogyan kommunikálunk a klímáról. Ez egy példája annak, hogy hogyan alakul ez a társas helyzet, ez a társas interakció, és hogyan alakítják ezt a társas helyzetet és társas interakciót azok a felek, akik érdekeltek ennek a kommunikációs helyzetnek vagy alkudozásnak a megnyerésében. Ez a Humble, Enco, mai nevén Exxon, olajtársaságnak 1962-es Life magazinban megjelentetett kétoldalas reklámja. Minden nap a Humble elég energiát szolgáltat ahhoz, hogy 7 millió tonna gleccsert olvasszon el. Nesze Tellerede. Egy pár éve Tellerede az amerikai olajtársaságok századik évfordulója, jubileumi konferenciáján előadta káros tudományos nézeteit, hogyha ennyi széndioxidot nyomnak a légkörbe a fosszilis tüzelők elégetésével, akkor a 2000-es évek elejére hatalmas ökológiai problémák állhatnak elő, mert fel fog melegedni a bolygó, és el fognak olvadni a jégsapkák. Hehe! Egy jó poén lett ebből az állításból. Tessék, így olvasztjuk mi! És hát ez a kommunikációs keretezés, ez folyamatosan olajcégek, olajállamok, de hatalmas PR csapatok, jogi osztályok, kommunikációs szakértők, lobbisták, felbérelt klímatudósok, hatalmas évtizedeken átívelő munkája, munkájának az eredménye. Egy eltorzított nyelvezet, egy a céljaikat és érdekeiket szolgáló nyelvezeten kezdtek beszélni egy jelenségről, amit így átkereteztek úgy, hogy ez nem egy probléma. Vagy ha van is probléma, nem a mi problémánk. Nem a kedves fogyasztó problémája, de biztos, hogy nem a cég problémája. Ha van felelősség, akkor is legfeljebb a fogyasztó tehet róla, de amúgy pedig nincs mit tenni, tehetetlenek vagyunk a természet vak erőivel szemben, nem kell erőlködni azzal, amit nem lehet változtatni. És mi is, amin nem kell változtatni? Felbéreltek stratégikusan, előrelátóan, feltehetőleg a 70-es évek végén klímatudósokat. Az egyik az Exxon, a másik a Shell belső jelentése, ez évtizedekkel később került ki. 82-86, le volt téve az asztalra. Hátborzongatóan pontos. 2020-ra 420 ppm-re emelkedik a széndioxid, 1,2 fok Celsiusos emelkedés várható. Pontos volt. Tűpontos volt 40 évre előre. Tehát itt nem az történt, hogy jó, hát Tellerede öregszik. Jó, hát vannak ezek a riogató, aggodalmas neurotikusok, akik tudósnak mennek, és ebben élik ki magukat. Ott volt náluk. És itt van ez a hatalmas ügy, hogy elolvadnak a jégsapkák. Ez 2017-ben 60 éves volt ez a hír. A nyilvánosságban. És akkor úgy beszélünk róla, 40 éve, mintha ez egy ilyen valahol távol lebegő probléma lenne. Szóval a mai nyelvezet, miközben már 2020-ban vagyunk, miközben amikor gyerekkoromban hallottam a nagy távoli céldátumot, meddig kell megoldani, az 2020 volt, az úgy hangzik, mint a 90-es években. Szóval beragadt a lemez. Egy ilyen passzív, pozitív, lágy, kellemes hangulatú beszédbe. Üvegház hatás. Hát az üvegház az törékeny, egy kővel el lehet intézni, hogy meleget szolgáltassa, ráadásul hasznos, és direkt azért hoztuk létre, hogy élelmiszert lehessen termelni benne. Ráadásul, ha belegondol az ember klíma, a föld klímája, az mindenképpen kifejt egy üvegház hatást. A Holdon nincs üvegház hatás, rettenetes, több száz mínusz fok van az egyik oldalán, és rettenetes forróság a másik oldalán. Önmagában, hogy lakható a bolygó, az egy üvegházhatás. Most akkor mi ezzel a baj? Hát ez teszi lehetővé a földi életet, a kiegyensúlyozott ökoszisztémákat. De a klímaváltozás. Hát ez a változás szó már 2008-ban Obama elnöknek megnyerte a választásokat, de majdnem minden politikai kampányban az egyik oldal, legalább biztos, hogy az egyik oldal azzal kampányol, hogy jön a változás. Hát ez szuper! Hát a változásnál pozitívabb dolog nincs is. Hát eddig most tényleg annyira jó volt? Vagy felmelegedés, a melegség, ez egy kellemes szó. Hát nincs olyan verziója a melegnek, ami kellemetlen lenne a meleg szónak. a meleg hőmérsékletnek van kellemetlen verziója, az a forróság, az a tűzforróság, az az égés, de a melegség, hát az a napszakokon belül is, az évszakokon belül is, a lakásban is, az pont a jó. Most ezzel akarjuk azt mondani, hogy itt valami baj van? Vagy környezetbarát, vagy zöld energia. A zöld az egy engedélyező a közlekedésben, de úgy általában is egy békéltető, engedélyező szín, egy megnyugtató szín. És bizonyos progresszívabb újságok elkezdték használni az elmúlt években ezt a katasztrófa vagy összeomlás kifejezéseket, teljesen passzívak ezek is. Jó, hogy nem klímaváltozás, de hát egy katasztrófák jönnek, mennek, összeomlások történnek, valóban egy olyan világban élünk, hogy nem kontrollálunk mindent, időnként ki vagyunk szolgáltatva a fizika törvényeinek, a biológia törvényeinek, a kémia törvényeinek, és akkor néha olyan dolgok is történnek, ami nagyon rossz. De ez nem kívül történik, ez a klímaváltozás, ez belül történik. Itt nem passzív szemlélők vagyunk, ezt mi csináljuk. És aztán, amikor ezek a kifejezések nem voltak elegek, mert az ENSZ is már tárgyalt ezekről a kifejezésekről, akkor jött egy új adag kifejezés. Egy nagyon professzionálisnak tűnő, nagyon szakszerűen hangzó humbug. Offsetting, net zero, climate neutral, carbon capture, csupa fantázia technológia. Lehet, hogy egy nap működnek, de ezeket beírták 20 évvel ezelőtt a modellekbe. Hát 2015-re meg lesz minden olva, mert addigra kiszedjük az összes széndioxidot a légkörből. Hát bagatell. Egyetlen egy ilyen gépet nem sikerült ipari méretekben megépíteni. Vagy ha sikerült, az annyi áramot fogyaszt, hogy biztos, hogy sokkal több széndioxidot kell elégetni, hogy az valamennyit magába szívjon. Ennél sokkal egyszerűbb lenne, mármint, hogy fosszilis tüzelőt. Hát ezek nem léteznek, ezek a technológiák. Mindenképpen egy okos könyvelés tesz lehetővé, egy ügyes átnevezés, egy professzionális hangzást hoz létre, és ezekről nagyon hosszan lehet vitatkozni a COP 2564-en is majd. De ezek csúsztatások, ezek hazugságok, ez trükközés, ez csalás. És ez együtt járt azzal, hogy aki kimondta, hogy mi a probléma, azt brutálisan meghurcolták, lejáratták. Most volt egy hír, azt hiszem tavaly nyáron, hogy Michael Mann, a híres hockey stick figure, tehát a hockey ütő ábra kapcsán meghurcolt, ez a 2003-4-ben volt a Climate Gate nevű ügy. Ez a tudós 10 év vagy 15 év pereskedés után kapott 1 millió dollárt, mert mégsem hazudott. Hát képzeljük el a perköltséget, mire kijött az az 1 millió dollár az olajcégek zsebéből, meg jogi osztályáról. Szóval, miért nem beszélünk a problémáról úgy, ahogy az prezentálja magát számunkra most? Nem egy távoli jövőben, vagy nem 30 évvel ezelőtt az elképzelt jelenünkben, mostani jelenünkben. Szóval mi lenne, ha üvegház hatás helyett mondjuk azt mondanánk, hogy kemence hatás, vagy sütő hatás, vagy felmelegedés helyett a globális túlforrósodásról, vagy a globális felforrásról beszélnénk. Vagy klímaváltozás helyett némi felelősséget vállalva kimondanánk azt, hogy ez klímapusztítás. Nem csak úgy történik kint, ezt mi csináljuk, és nem is feltétlenül csak a természettel, magunkkal. Ez egy klíma öngyilkosság. És mi lenne, ha a kedves zöld energiából inkább úgy beszélnénk, mint túlélési energia, vagy biztonsági energia? Ez is egy kicsit lágy azért. Gondolkoztam, hogy rakjam-e be. A legtöbb ellenérv, amit hallok, és újságírók anélkül, hogy megkérdeznének, úgy számoltak be a cikkemről, hogy na pont ez az, ami nem kell. Az emberek végre Németországban is kutatok most, és ott is kiadta a Freie Universität egy kommunikében ezt az anyagot, és ezért egy pár blog átvette és írt róla. És az egyik tudományos újságíró azt írta, hogy na, Németországban végre pont elkezdődött a klímaválasz, a klímacselekvés, most megint jön valaki, hogy még negatívabb nyelvezettel, hát tudjuk, hogy erre az emberek semmit se fognak csinálni, na pont ez nem kell, hogy most megint ijesztegessenek. Szóval, hogy ez riogatás. Na de most akkor az egyik oldalon ott van, hogy most tényleg éhen fogunk halni, vagy elveszítjük a rokonainkat, vagy elveszítjük az otthonunkat, összeomlik a civilizáció, elég drámai. És akkor közben valóban úgy néz ki a párbeszéd, hogy a nemzetközi konferenciákon olyan forgatókönyveket raknak le, hogy van 30 forgatókönyv. Tessék akkor választani, hát melyik tetszik jobban, közepesen, vagy teljesen átsült szeretne lenni. Mindeközben másfél fok, vagy két fok, ilyen öltönyös emberek, nagy nemzetközi diplomáciai találkozókon vitatkoznak ilyen fél fok különbségekről. Hát egy termosztáton azért nem olyan könnyű beállítani egy fél fokot. Hát most akkor miről beszélünk? Most itt tényleg egy ilyen probléma van, hogy akkor hogy most egy fél fokkal megemelkedik? És majd 2050-re minden rendben lesz? Úgy is? Elkerülhetetlenül? Mert a fejlődés? Szóval itt van egy nagy diszkrepancia, és innen nézve, hogy másfél fok, meg 2050, meg ott van 50 forgatókönyv, ez tényleg elég riogatóan hangzik, hogy most itt ilyen dráma van, és iszonyatos indulatokat vált ki, hogy negatívabban beszélni róla. Nem kaptam sok mocskolódó levelet, de kaptam azért én is egy párat. De miért fontos, hogy erősebb nyelvet használjunk? Mi a valódi klímaváltozás? Én úgy látom, és nem vagyok klímatudós, ezt persze szeretném kihangsúlyozni, de foglalkozok annyit a kognitív tudomány, természettudományos oldalával, hogy valamennyire bele tudtam nézni ezekbe a szakcikkekbe, de nekem úgy tűnik, hogy amiről eddig hallottunk, az gyakorlatilag lezárult, és mivel a széndioxid a légkörben marad 30 évig, ez a következő 30 évben nagyjából így is fog kinézni. Nem vagyunk teljesen tehetetlenek, de nagyjából tehetetlenek vagyunk, hogy állandósult katasztrófák között éljünk, hogy az idei nyár volt a legmelegebb nyarunk eddigi, de az elkövetkező leghidegebb nyarunk is egyúttal. És igen, egyszer csak el fog kezdődni a tengerszint emelkedés, 30 év az hosszú idő, és a kiszámíthatatlan időjárás eléggé veszélyezteti a élelmiszertermelést is. De ez piskóta ahhoz képest, ami történhet a Földdel. Ugyanis a Föld az két nagy egyensúlyi állapota között szokott ingadozni, váltakozni. A jégkorszak és a forróház. A jégkorszak az, amikor van jégsapka. A jégkorszaknak van enyhébb, meg súlyosabb formája, most egy enyhébb formában vagyunk, 12.000 évvel ezelőtt ért véget a súlyosabb formája. A jégsapka kiterjedése eltérő lehet. De amikor forróház korszak van, amiben a Föld amúgy szeret tartózkodni, akkor nincs jégsapka, sőt, úgy kerülnek hatalmas olajmezők az Antarktisz alá, az északi sark alá, hogy a dzsungelek vannak olyankor. És ez az átállás, mint a biológiai rendszereknél, nagyon hirtelen, nagyon gyorsan, és nagyon visszafordíthatatlanul is előállhat. Ezt senki nem tudja megmondani, de előállhat. És hogy most mi a sivatag bolygó, vagy a dzsungel bolygó verziójába megyünk át a Földnek, azt nehéz megjósolni valóban, de hogy a mi emberi testünk számára, ami olyan majomfajokból jött létre, akik az északi sarkkör közelében éltek, egy dzsungel bolygó nem annyira könnyen elviselhető, az már most látszódik, bizonyos trópusi területeken elő tud állni az a konstrukció, és erről már vannak előrejelzések, hogy olyan magas a hőmérséklet és olyan magas a páratartalom, hogy pár perc alatt meghalunk. És eddig nagyjából úgy nézett ki, mert nem tud lehűlni a test. Eddig nagyjából úgy nézett ki ez a bolygó, hogy igen, be kell öltözni, meg igen, a beduinoknak is, eszkimóknak is mindenféle stratégiákat ki kellett dolgozni, de bárhova el tudtunk menni. Most létrejöhet egy olyan bolygó, ahol effektíve lakhatatlan, szkafander nélkül. És ez nem olyan nagy baj a bolygónak, csak a technikai civilizációnknak, meg az ipari mezőgazdaságunknak probléma. Tehát mi is itt a valódi tét? Nem kell megmenteni a bolygót. Ez a bolygó, ez elég nagy, elég régóta itt van, elég színes, elég gazdag, és az emberiséget se kell megmenteni. Biztos, hogy lesznek túlélők. Amikor sivatag lett az egész bolygóból, valahol a jelenlegi Dél-Afrika környékén volt egy hegylánc, ahol volt egy mocsaras vidék, ahol véletlenül pont egy olyan hüllőfaj élt túl, amiből emlősök is ki tudtak később fejlődni. Csak a többi rész volt sivatag, szóval úgy egyben az összkép az nem olyan vészes, lesznek kis sávjai a Kilimandzsárónak, ahol nagyon jól lehet majd maniókát termeszteni, akkor is, amikor mindenhol máshol lakhatatlan a bolygó. Lesznek emberi közösségek, de gyógyszer, élelmiszer, rendőrség és kórház az nem lesz. És akkor honnan jön ez a nagy szakadék? Kommunikáció és a klímaváltozás között. És miért, remélem nem tőlem halljátok ezt először, de miért nincs szó a forróházföldről? Én szerintem azért, mert a klímatudósok nem értenek a kommunikációhoz. Mert amikor egy klímatudós, egy oceanográfus, egy geológus, egy légkörkutató publikál egy cikket, akkor hátradől. De azt a cikket ő nem a nyilvánosságnak küldte, a kollégáknak. És a peer review ment át. És azt mondja, amikor megkérdezi az újságíró, hogy most tényleg baj van? Akkor azt mondja, igen, csak én elvégeztem a munkámat. Az én munkám az, hogy ezeket az adatokat sorba rendezem, ábrát csinálják belőle, és publikáljam. És azt én megcsináltam. A klímakommunikátorok viszont nem értenek a klímatudományhoz. Meg voltam döbbenve 2020-ban, amikor utána néztem ennek a átválthat-e a Föld egy másik állapotba kérdésnek, hogy 2018-ban már ott volt egy cikk erről. Ez 6 éves ez a cikk, jövőre 7. Másról se kéne beszélni, szerintem. És mindeközben egy csomó olyan kutatás jött ki, hogy például egy kutatás arról, hogy maguk a klímamodellek alul prediktálnak, persze, ilyen nagy nyomás alatt, de kicsit szebben fogalmaztak. Számomra megdöbbentő volt, hogy 2021-ben megdöbbentek a német klímatudósok, hogy árvizek ilyen nagyok. Hát ki mondta, hogy mekkora lesz az az árvíz? Azt mutatta az ábra, hogy majd lesznek nagy árvizek, hogy ez előbb jött, mint számítottak rá. Hát, c'est la vie. És amikor megállapította a NASA volt munkatársa, azt hiszem a Goddard Space Institute-ban dolgozott, Gavin Schmidt idén nyáron, hogy nem jók a klímamodellek, arra a konklúzióra jutott, hogy több adatra van szükség, a Nature hasábjain publikálta. Nagyon eminens tudós hozzáállás. Mihez kell még több adat? Kérdem én. A modelljéhez? Szuper. Dolgozzon a modelljén. Az, hogy mi van a Földdel, ahhoz nem hiszem, hogy több adat kéne. És itt van egy másik válasz arra, hogy miért lehet erősebb nyelvet használni. A szorongás, a klímaszorongás oka nem a negatív beszéd. A negatív hírek önmagukban nem fenyegetők. Ugyanis nagyon sokszor egész egyszerűen kihívásként értelmezzük őket. Probléma, ami megoldandó. És amikor nem állnak a rendelkezésünkre probléma megoldási lehetőségek, akkor szoktunk átmenni valamiféle érzelmi megoldáskeresésbe, ami idézéles megoldáskeresés, érzelmi reakcióra, depressziósak leszünk. Ennek egy nagyszerű állatmodellje, kegyetlen Seligman kegyetlen kísérletei, nagyon fontos és nagyon hasznos kísérletek, a tanult tehetetlenség. Ha elektrosokkolnak kutyákat úgy, hogy nem tudják elhagyni a ketrecet, egy idő után nem reagálnak az elektrosokkot bejelző lámpa fényre vagy hangjelzésre. Ez egy klasszikus kondicionálásos kísérlet. A kutyák nagyon jól meg tudják tanulni, hogy jön az áram, ha felvillan a lámpa, és ezt megtanulják, és aztán elfelejtik. Ha nem tudnak kiugrani a ketrecből. Ez egy depresszió modell egyébként. Megtanulunk tehetetlenek lenni. Hát szerintem, ami szorongás keltő a világunkban az, hogy ez a politikai tétlenség egy tehetetlenség érzést hozott létre. A nem cselekvés azt az üzenetet küldte párhuzamosan a negatív tudományos hírekkel, hogy nem lehet vele mit csinálni. De ez nem egy objektív dolog, hogy nem lehet mit kezdeni a klímaváltozással. És ezért az új kifejezések mellett egy újfajta kommunikációs keretezést is javasolok. Mert, és ez azon alapul, hogy általában a tudományos ismeretek közjogi, politikai implementációja a felelősségről szokott szólni, és a biztonságot szokta szabályozni. Gondoljunk a repülés biztonságra, vagy az orvostudományra. És azt gondolom, hogy ide tartozik az éghajlatpolitika is, magas kockázatú jogi terület. De bizarr módon ezzel valamiért úgy foglalkoznak az államok, minthogyha ez egy kis kockázatú terület lenne, mint amilyen a közúti közlekedés vagy a dohányzás. Mind a kettő egy-egy példa orvosi és közlekedés jogból egy magas kockázatú és alacsony kockázatú területre. Ugye a dohányzás is végül is egészségügyi kockázat, és azt bárki megveheti, ölheti magát vele. De azért gyerekek nem vehetik meg, ott is vannak szabályok. De egy orvos, aki kézmosás nélkül végez szívműtétet, az megy a börtönbe. Tehát az erről folyó beszéd, a klímáról folyó beszéd a tudományos perspektíva helyett egyfajta orvosi perspektívát vehetne föl, hiszen az orvosi kontextusban az új eljárások bevezetése nem politikai aktivizmus. Semmelweis Ignácot sem úgy tartjuk számon, mint híres aktivistát. Pedig nem hittek neki. Nem csak igaza volt, de még nem is hittek neki. Az orvosi klímanyelvezet szerintem egy másfajta beszédmódhoz, egy másfajta vitához vezethet, ami szintén egy nyelvi eredményt hozhat létre, ami a törvények. A törvények is beszéd, diskurzus, és a végén írott nyelv. Tehát a beszéd hat a cselekvésre, és a szabályozás határozza meg, hogy mi a cselekvés köre, de itt mind a kettő, talán itt egy körkörös ábrát kellett volna csinálnom, mind a kettő nyelvi. Ezért lehet jelentősége a nyelvnek. És ebben a nyelvben ez a nyelv kifejezheti azt, hogy ahogy az orvosi döntéseket sem pénzügyi vagy ideológiai megfontolások alapján hozzuk, jobb esetben, és tudjuk egyúttal tudományosan értékelni és jogilag szabályozni őket, a klíma kapcsán is mellékes, hogy mennyibe kerül, vagy milyen ideológiának felel meg jobban a klímabeavatkozás. Ha ez egy orvosi beavatkozás, ha ez az életmentésről szól, akkor ez teljesen mellékes. Tehát, ha viselkedés változáshoz akarunk eljutni, az törvényileg lehet igazából elérni, amihez viszont törvényeket kell hozni a politikai döntéshozóknak, amit általában csak akkor tesznek meg, hogyha társadalmi nyomás alá kerülnek, és az pedig egy társadalmi vita, és tüntetések, és aktivizmus, és stb. Szokott lenni mostanában a mi világunkban. Ezt ki lehetne kerülni, ha a politikusok meghoznák ezeket a döntéseket, csak szemmel láthatóan nem hozzák meg. És ehhez az átalakult vitához lehet egy fontos hozzájárulás, vagy valamilyen hozzájárulás, egy másfajta nyelvezet, egy másfajta beszéd. Egy szembenézés, egy diagnózis, nagyon betegek vagyunk, és a gyógymód megkeresése, és azt nem kell sokáig keresni, a gyógymód rendelkezésünkre áll. Minden olyan technológia, ami szükséges ehhez az átálláshoz, igazából a kezünkben van. És lehet, hogy így ebből a másik perspektívából máshogy tudunk kérdezni. Ha azt kérdezzük egy klímatudóstól, biztos, hogy sivatagbolygó lesz a Földből? Ingatni fogja a fejét. Hát mit tudom én? Hát ez egy prediktív modell, én nem jós vagyok, hanem matematikai modelleket állítok össze. De ha azt kérdezzük helyette, hogy biztosan el lehet kerülni a jelenlegi tevékenységünkkel, hogy sivatagbolygó legyen a Föld, akkor arra is ingatni fogja a fejét. Nem. Arra én nem vállalok garanciát, hogy nem fog összeomlani a klíma. Hát rossz a kérdés. És amikor arról van szó, hogy most mindent fel kell rugni, akkor nagyon fontos látni, hogy rendelkezésre állnak olyan elemzések, hogy igen, a felső 10%-nak. De leginkább a felső 1%-nak. A bolygón. Ez egy olyan elemzés, ami a globális népesség globális kibocsátását globális bevételi sávokra osztva mutatja be. A különbség nem szegény országok és gazdag országok, fejlődő országok és fejlett országok, volt gyarmatok és a nyugati civilizáció között van, hanem minden országon belül. Egy amerikai, vagy akár francia, vagy német alsó középosztálybeli, vagy szegény, a lakosság legnagyobb része, mert széjjel szakadtak ezek a társadalmak, egyáltalán nem bocsát ki olyan sokat, mint egy kínai milliárdos, vagy egy bahreini felső réteghez tartozó. 48%-a a globális kibocsátásnak a felső 10%. Az emberiség fele 12%-ot bocsát ki. És azért gondoljunk bele, ez az alsó fele nagyon sokan fűtenek, meg főznek fával. Semmi. Ez semmi ahhoz képest. Ami a luxusfogyasztás, a túlfogyasztás, a magárepülőgépek, a luxusjachtok, a számtalan fűtött, klimatizált villa, lakás a világ minden táján. Tehát igen, van egyéni felelősségünk, de azzal, hogy szelektív hulladékot gyűjtünk, nem fogjuk megoldani, és valójában nem vár olyan nagy életmódváltás ránk. Persze mi itt, akik itt ülünk, középosztályhoz tartozó, feltehetően, vagy afölé tartozó emberekre, valamennyi vár, de a többség számára ez kifejezett életmódjavulás lehet. És nagyon sokszor ez az egész társadalmi párbeszéd átmegy abba, hogy na jó, de hát itten gazdasági, társadalmi, politikai megfontolások vannak. Ez nem ilyen egyszerű, majd máshogy beszélünk. De lehetne, hogy a kapitalizmusról egy kicsit később beszélünk majd? Van egy súlyos technológiai problémánk. Létrehoztunk egy olyan technológiát, ami nem csak elavult, de tönkreteszi a bolygót, és van helyette másik technológia. Lehetne ezt úgy nézni legalább egy ideig, hogy itt egy technológiai probléma van? Van más probléma is, és ez a fogyasztói kapitalizmus, ez egészen más, ami a 60-as évek óta megy, az olajtársaságok miatt, akik műanyagból kezdtek mindent gyártani, és rászoktatták a 60-as évek Amerikáját arra, hogy minden tárgyat dobjanak el az emberek, és ezt aztán megtanulták máshol is az emberek. De ez egy szokás, a kapitalizmus nem azt jelenti, hogy mindent el kell dobni, feltétlenül, nem tudom, 100 évig, 200 évig, nem azt jelentette. De hogy a technológia nincs megfelelően szabályozva, az gond. Miközben a politika így is beleszól, mert ha nem lennének állami olajtámogatások, 2022 óta nem lettek volna, ez nem hivatalos IMF jelentés, de egy IMF-hez tartozó kutató, az IPCC-vel közösen hozta létre ezt az ábrát, és ezt az ehhez tartozó jelentést. Mára, 2025-re, jó még 3 hónap, megszűnt volna a probléma. Nem simán ki vannak stafírozva az olajcégek, a probléma maga ez, hogy az állam a szabad piac hangoztatása mellett telepumpáltatja az olajcégekkel a klímát, mert különben az gazdasági összeomlás lenne. Szóval csalafinta párbeszédek, furcsa érvek. És hogyha innen nézzük, mibe fektessünk mi egyének vagy csoportok energiát, a pszichológusok nagyon sokszor azt javasolják, hogy meg kell változtatni a tömegek viselkedését, és lényegében arról beszélnek, hogy nagyon nehéz dolog rávenni az embereket, hogy most akkor mondjanak le a jólétről. De Kinek is kéne pontosan megváltoztatni a viselkedését? Tenném fel a kérdést. A törvény tisztelő állampolgárokét? Oké, néhány új törvényt esetleg be lehet vezetni. De lehet, hogy inkább a gazdasági szereplők viselkedésén kéne változtatni? Vagy még inkább a törvényhozók viselkedésén? Szóval miért van áttolva ez a felelősség azokra, akiknek nincs politikai döntéshozatali hatalom a kezében? Szóval szerintem jogi szabályozás szükséges ahhoz, hogy ezt a technológiát sikerüljön kivezetni, és ilyenre volt példa, a CFC gázok kapcsán nem az volt a népszavazás tárgya, hogy most vagy rákosnak tetszik lenni mindenkinek, vagy nincs hűtőszekrény. Volt egy új szabályozás. Tehát, ha a szabályozást elérjük, talán akkor többet érünk el, mint ha megpróbálunk zölden élni. Attól még persze mindenki járjon biciklivel, és ne repüljön sokat évente. De ezt is lehet szabályozni. Tehát az egyéni cselekvés helyett lehet, hogy a politikai nyomásgyakorlás messzire visz. Lehet, hogy egy új beszéd, ami nem enged csúsztatásokat, nagyobb politikai nyomásgyakorláshoz vezet. És lehet, hogy egy új viselkedésmód átalakítja a beszédmódot is. Jelenleg úgy néznek ki a klímáról folyó párbeszédek, hogy az első kör valamilyen pozitív, semleges, optimista maszatolás, ez a háttér, és amit kiemelünk az előtérbe, ami az új információ, az a tehetetlenség, a gyász, a depresszió és a riogatás. Mi lenne, ha megfordítanánk ezt az érzelmi dinamikát? Az első kör lenne negatív. Fenyegető, felébresztő, diagnosztikus, egy diszkomfortérzés. Az emberek a negatív ingerekre sokkal jobban reagálnak. És a második kör lenne optimista. Meg tudjuk csinálni, át lehet alakítani, nem szörnyű kihívás, pár év alatt megoldható, itt van minden a kezünkben. És ez inkább csak egy ilyen kitekintő arra, hogy hogy lehet esetleg, kicsit kapcsolódni szerettem volna ehhez a konferenciához itt. Szóval hogy lehet bevonni embereket? És a feladatokba, a kihívásokba szívesen bevonódnak az emberek. Ha ez egy probléma, egy feladatmegoldás, ez nem olyan rettenetes. Újra kell ültetni egy csomó erdőt. Milyen jó fát ültetni. De kell valami értelme legyen. Ez egy általános emberi motiváció. Szóval egy ideig lehet csinálni az Occupy típusú műveleteket, de ha nincs olyan nagy cél, mint ami a 20. században, sok szempontból tragikusan és szomorúan, de mégiscsak, sőt a 19. században mondjuk a kommunizmus volt, egy eszme, és most nem azt akarom mondani, hogy azt akarnám itt promotálni, de a munkás mozgalom valamire rá tudott mutatni. Nem csak azt tudták mondani, hogy legyen több pénz, kevesebb munka, mert ez a kutyapárt, akik egyébként nagyon viccesek valóban, de örök élet ingyen sörszlogenje. Volt valami vízió. És hogyha a vízió a jogszabályváltozás, akkor a kisközösségi fellépés, hogy itten ez a bánya, ez nem egyszerűen a mi bajunk, hanem a környezeti szabályozás problémája, hogy le lehet savval önteni teljes tájakat, ez nem egyszerűen csak annak a három falunak a baja, hanem ez egy ország baja, akkor az lehet, hogy tágítani tudja a köröket. És itt van egy nagyon furcsa kettős tudat, és ez az utolsó, ami egy nehéz kommunikációs fal, hogy boldogan bedugjuk a falba a telefonútöltőnket, de amikor valaki azt mondja, hogy a Covid vakcinát be kell adni, akkor az emberiség fele azt mondja, hogy nem kéri. Vagy azt mondja valaki, hogy össze fog omlani a technológiai civilizáció, mert túl sok széndioxid van a légkörben, akkor azt mondja rá egy csomó ember, politikusok és vezetők, hogy ilyen nincs, ez nincs is. Itt van egy kettős tudat. Tehát szerintem nem kell félni attól, hogy esetleg meggyőzésbe fordul a felvilágosítás. Mert ez nagyon sokszor megtörtént. Biztos, hogy rettenetesen sokan féltek az elektromosságtól, vagy a repülőktől, meg a vonatoktól. Csak ez már nagyon régen volt. Köszönöm a figyelmet.
ez is.
Kérdés valakitől esetleg?
Köszönöm. Én minden egyet értek, amit elmondtál, és az első adást tartottam, nem tudom, hogy itt voltál alatta, szerintem még nem. Annyit tenni kell ezt hozzá, hogy igen, de itt van még egy probléma, amit a tudománnyal. Mert az, amit ma a tudomány csinál klímaváltozás tudományban, az torzított. A tudomány, mint szociológiai csoport okán. Az, ahogy a hazabeszélek, én vízügyekkel foglalkozom, az, ahogy a víz reprezentálva van ma a klímabeszédben, az elhibázott. És ennek az a nagyon nagy problémája, hogy benne ülünk egy ilyen, amit elmondtál, egy ilyen kényszer folyamatban. Majd, ha 1 milliárd kínai is úgy gondolja, mint mi, akkor talán lesz ennek megoldása. És nem lesz. És akkor inkább hagyjuk a francba az egészet. És ez a depresszió, én amellett, amit mondtál, ide tenném, hogy ha ezt így lökösen még gondoljuk, amiről beszélünk, a szénből nincs megoldás. De hogyha ez nem egy ilyen folyamatként van értelmezve, hanem egy ilyen deficitként, ahogy azt én elmeséltem, és az erdők kulcskérdés, meg a víz és a víznek a hűtő hatása, amiről nem beszélünk, és ez egy ilyen mindset dolog, hogy miért nem értjük azt, hogy ezt a léptéket. Ezt ma ez a modellező közeg nem tudja modellezni, ők nem erről beszélnek. Más pedig nem fér be ebbe a kommunikációba, de ez a depresszió és a cselekvésre viszont hat. Úgyhogy ezzel a csavarra együtt kéne tudnunk megoldani, mert a kisközösségek itt jönnek be, hogyha a kiskertembe el tudom kezdeni, akkor van értelme. És ezzel a csavarral szerintem működőképes.
Igen, köszönöm. Hát sok minden volt abban, amit mondtál, és nagyon szívesen belemennék jobban a részletekbe. Most a két dolgot emelnék ki. Az egyik, hogy ez tulajdonképpen, hogy én beszélek erről az egész témáról, ez hiteltelen bizonyos értelme. Mert itt sokkal jobban járna a közönség, vagy a nagy közönség, ha azok a klímatudósok beszélnének. Tehát, hogy ki van szervezve, szóval, hogy nem azt mondom, hogy az üzenet legyen az, amit ők akarnának elmondani, hanem ki a közlő. Én rám mindig azt lehet mondani, hogy ez csak egy pszichológus. És nagyon máshogy hangzana, ha mögöttem állna a Pentagon vezérkara és a NASA vezetősége és a Biden és a Putin együtt. És én ezt így mondtam volna el. És ki van szervezve most ez a fajta kommunikáció egy most már fiatal felnőtt, de amikor elkezdte egy svéd kamasz autista lányra. Szóval, hogy itt a probléma az az, hogy ez egy tényleg hatalmas probléma, hogy ki a közlő, hogy mondja. Igen. De szerintem, szóval én ezt egyetértésemben akartam mondani, hogy ez állati bonyolult, hogy létrejönnek ilyen törzsi párbeszédformák, és aki nem azt a nyelvet használja, az kiesik belőle, és akkor a kommunikáció az viszont olyan drámai kell legyen, ami a tudósok törzsébe nem ildomos, és aki meg túl drámaian beszél, az biztos, hogy olyan távol helyezi magát a tudósok törzsétől, hogy az meg hiteltelen. Tehát ez egy nagyon nagy szakadék. És a másik, amit ki akartam emelni, abszolút nagyon jó, hogyha picibe el tudják kezdeni az emberek, csak nagyon sokszor nekem az a félelmem, nincs igazából erről se tudásom, szóval ez most csak így vaktába lövöldözök, de ezek a kicsi kezdeményezések nagyon könnyen lelappadnak, ha azt érzi az ember, hogy nem változik semmi. Tehát a Hollandiában megvan a szelektív hulladékgyűjtés, 20 éve, 30 éve, mindenki csinálja, és persze először azt kell, hogy az ember megértse, de visszatérve a klímához, hogy a kertjében meg tudja csinálni egy ember. Egyrészt, ha az az ember nem simán a kertjében csinálná, hanem agitálná a szomszédot, hogy legyen kötelező az egész faluban, valami ilyesmire gondoltam, és hogyha 1 milliárd kínai nem érti meg, miért kell akkor Kínával kereskedni? Most teljesen fikciókat mondok, persze, Csak ugye az ellenérve az gazdasági és társadalmi, nem klímaügyi. Tehát a klíma alapon azt mondani, hogy bocsánat, ez vállalhatatlan, ami ott történik, és ezért nem engedhetjük meg magunknak, és sajnos akkor máshogy kell megoldanunk az egész életünket, az nem jelenik meg, mint lehetséges érv. Jó, nagyon kíváncsi vagyok még, hogy mit gondolsz.
Egy ilyen gondolat tovább, hogy a klímabeszéd. Beszélünk mitigációról és adaptációról. Mitigáció magyarul csillapítás kiegyenlítés jelent. Mitigáció ma a klímanyelvben széndioxid csökkentés jelent. És a minden más ezt a... Tehát nem tudsz mitigálni csak színnel, de ez nem igaz. És itt jön be ez a kiskert, hogy a kiskertedben tudod csökkenteni az összes hatást, de igazából azzal, ahogy elkezdesz a kis vízkörökkel foglalkozni, és csillapítod a hatásokat, ezzel tolod vissza a légkörbe a vizet, és kezded el az egész folyamatot befolyásolni. Hogy inflációt egy ember nem tud befolyásolni, de egyenként mindenki alkalmazkodik, és a végén a dolog vissza fog hatni. És ez a kölcsönösség lentről, ez nincsen benne a mai kommunikációban, ez az egy szindioxid sztori van, amiben ki vagyunk szolgáltatva. És ez igaz. Ki vagyunk szolgáltatva a gazdasági világválságoknak, de mindegyiket túl lehet élni, ha helyben észszerűen cselekszünk, és ha túléljük, akkor a maga a válság is meg fog oldódni. De nem így gondolkozunk a klímaváltozásról. Pedig a folyamat ez.
Igen. Igen. Jó, köszönöm.
A kommunikációval kapcsolatban és a tudatossággal kapcsolatban a kettő összefüggésére lennék kíváncsi. Tehát, hogyha egy bizonyos adott témában magasabb fokú tudatossággal tudunk egymással beszélgetni, akkor jobb eredménnyel juthatunk, mint hogyha egy alacsonyabb tudatossági szintű emberek kommunikálnak egymással? Tehát remélem érthető a kérdés.
Nem egészen, sajnos, mert nem tudom, mit értesz az alatt, hogy tudatosság.
Ez egy nagyon tág téma.
De hogyha valahogy át tudod fogalmazni, egy konkrét példát tudsz esetleg mondani, akkor a tudatosság az a pszichológiában egy hatalmas, tragikus kutatási terület.
Igen, 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 elismerem.
De van valami impresszióm arról, hogy mire gondolhatsz, de ha esetleg adsz egy példát, akkor nem fogok annyira mellélőni.
Tegnap voltam egy előadáson, Balogh Péter előadásán, és az volt a konklúzió, hogy gátakról volt szó, meg vizes témákról, és arra jutott, hogy a legnagyobb probléma valószínűleg a fejekben van. Tehát vannak a régi bejáratott a rendszerek, meg az a mondás, hogy így szoktuk, és nagyon sokan nem hajlandóak változtatni, nem hajlandóak tanulni, nem hajlandóak a másikat megérteni, empatikusan beleérezni magukat, hanem neki van egy sávja, neki van egy pályája, és ő azon halad. És már ne szóljon bele.
Igen. Jó, és... egyrészt, oké, akkor azt hiszem, értem, egyrészt nagyon fontos más tudatossággal, vagy más szemléletmóddal bíró emberekkel vitatkozni. Ez a legfontosabb. Folyamatosan terjeszteni, vitatkozni, érvelni, ellentmondani. Ennek nincs nagy kultúrája Magyarországon, de mondjuk Amerikában vagy Franciaországban nagy kultúrája van, meg Angliában. Nehéz, ott sem működik jól, ott is nagyon sokat romlott ez a közösségi média miatt, de ez lehetséges, és ez az egyetlen út. A másik oldalán az egyenletnek az van, hogy az emberek a véleményükön, politikai nézeteiken, késő kamaszkoruk, fiatal felnőtt koruk, 20-pár éves kor után nem változtatnak. A legtöbb ember nem tud kilépni a buborékból. Ez berögzül. Nagyon ritka, aki később másmilyen lesz. Vannak példák, de ez nagyon ritka. Tehát emiatt állandóan arra várta korábban az emberiség, hogy majd a következő generáció. Tehát amit most egy vitában esetleg ott felszólalsz, és mondasz valamit, és belemész a vitába, és higgadtan, de észérvekkel, és nyersz, de úgy tűnik, hogy vesztettél, mert leüvöltött, de pont emiatt nyertél, mert nyugodt maradtál. Lehet, hogy ott ül egy kamasz, aki emiatt másképp fog gondolkozni. Szóval egy csomó indirekt hatás van, ezért fontos szerintem vitázni és belemenni. De most erre szerintem nincs idő, és erre kitaláltak egy olyan eljárást, hogy peres eljárás keretében, ha valaki nem tartotta be a szabályokat, akkor is, ha nem ismerte, vonatkoznak rá, és megbírságolják. Tehát, hogy nagy változásokat lehet egy pillanat alatt elérni. És a 1913-ban mindenki azt gondolta, hogy a nőknek otthon, a konyhában, a gyerekekkel, a fakanál mellett van a helyük. Egy évvel később mindenki ment a gyárakba, mert a férfiakat éppen halomra mészárolták egymást a frontokon. Olyan társadalmi tabuk dőltek meg egy év alatt, ami teljesen elképzelhetetlen volt több száz évig előtte, vagy több ezer évig. Szóval ezért próbálok ide kifutni újra meg újra, hogy itt egy nagyon izgalmas gépezetünk van, társas gépezetünk is van a társadalmi együttélésre, a parlamentáris demokrácia, a törvények, a szabályozások, a közmegegyezésen alapuló képviseleti demokrácia, stb., amivel nagyon gyorsan lehet változásokat elérni, ha úgy gondolják emberek. A meggyőzés az ebből a szempontból, ha nincs közvetlen eredménye, hamar kifullad, és egy ilyen kifulladás állapotba kerültünk. És ebben persze nagyon fontos az egyéni cselekvés, a felismerése, elkezdeni előre, példával élni, jó példával élni, de szerintem nagyon fontos ezeket az egyéni energiákat abba az irányba legalább is, ha nem főként terelni, hogy együtt a kulcs megoldásig eljutni, ami szerintem az, hogy ha be van tiltva, vagy engedélyezve van, vagy nincs úgy megengedve, ahogy eddig, akkor a fejekben teljesen mindegy, hogy mi van. Teljesen mindegy, hogy mit gondolnak a gátakról azok az emberek, akik ragaszkodnak az ilyen vagy olyan gátakhoz. Ha nem lehet olyat építeni, és át kell alakítani az összeset, mert valaki egy tolvonással valami hivatalban ezt kitalálta, akkor az lesz.
Köszönöm szépen.
Yes, yes, sure.
Okay. So I don't know if you were here before. Thank you very much, because this was very good to see the broad sense of all this language and climate bullshit that's going on.
Yeah, thank you.
So we can translate the opposite way? I don't think so. Okay. So we had before a citizen science project being shown in very many ways, and I wonder if there will be a way of bringing this democracy in this technology that people can really show without needed to go to referendum, but can be an indicator and a pressure point to the politics themselves. Do you think this could be an option somehow?
Sorry, could you repeat it?
So we were the first or the second presentation.
Yeah, I'm sorry,
I wasn't here. It's about citizen science.
Yes.
Yeah, and there is many ways of mapping people's entrances or opinions or facts that they want to put in. So there's a lot of data in the sense that we can gather, and in political way it can be a pressure point. So we could be referending without getting to have many signatures that it can get to the political parliament.
Oh, I
and
see.
Then it
okay.
can be talked about. And I'm asking you, I know it's language system and I'm bringing technology to it, but do you think this representation can be a possibility, this new language system that we have?
Yeah, well, I hope, I wish. Again, okay. Bocsánat. Jó, szóval remélem és bízom benne. Két példát akarok mondani. Az egyik, hogy a Amerikában a közvéleménykutatások szerint a többsége az amerikaiaknak teljesen oké a klímaváltozásra irányuló tervek és jogi szabályozásokkal. Tehát nem ellenzik. De ha megkérdezik, hogy van-e klímaváltozás, akkor nagyon sokan tagadják. De többen, tehát a politikai vezetés sokkal nagyobb akadály, mint a tömegek, mint a közösség. Tehát hiába van egy kimondatlan egyetértés, teljesen más, ha az nyilvánosan valaki kimondja. Tehát az nem elég, hogy mindenki tudja külön-külön a fejébe. Az egy drámai pillanat, amikor valaki ezt kimondja hangosan önmagában. A másik pedig, még akkor is, ha ki van mondva hangosan, ez kiüresedik, hogyha nem tud valódi cselekvéssé átmenni, mert lefedi, leakadályozza a jogi része a közösségi életszervezésnek. Tehát lehet az egészet megfordítva onnan is nézni, hogy már megszületett a közmegegyezés, a többség már ezt szeretné, minden lehetőség meg is van rá, meg is tudná csinálni az emberek többsége, de nem lehet megcsinálnia, mert legátolja a politikai-gazdasági érvelése a politikai-gazdasági döntéshozóknak. Ez egy kicsit megfordítása annak, amit mondtam, de ez az egyik. A másik, hogy és ez csak távoli már, hogy a most már a megújuló energia hordozókkal előállított áram olcsóbb, mint a fosszilisekkel. Mégis a fosszilis megy. Tehát ez a technológiai része. Szóval van egy jó megértés, tudományos megértés, közösségi megértés, és mégis. Tehát itt is egy inkább fentről, ezt a fentről akadályoztatást akarom kiemelni, és a fentről akadályoztatással volt tele az egész történelmünk, és valami történelmi hiba folytán Franciaországban 1789-ben sikerült egy új szerződést kötni, hogy a hatalom az nem fönt van, hanem lent van elosztva. És tulajdonképpen ennek analógiáját ként is lehet ezt nézni, hogy valójában, ha nagy nyomás jön létre, meg lehet mindent változtatni az alkotmányos parlamentáris demokráciákban.
Jó napot, én újságíróként szeretnék hozzászólni, mert rengeteg anyagot készítek a klímaváltozásról, és szerintem ez az egyik olyan téma, ahol még a komment szekcióban is olyan véremenő viták vannak, hogy egyszerűen az embernek égnek áll a haja, viszont én azt látom, és lehet, hogy ez csak az egyéni véleményem, hogy a társadalomban iszonyatos tudatlanság van ezzel kapcsolatban, mert tehát, hogy egyik nap még valami környezettudatos, másik nap már nem. Nem tudja eldönteni az ember, hogy az elektromos autó az most jó vagy nem. Sőt, sokszor én se, tehát a héten két olyan előadáson voltam, ahol megkérdeztem szakértőket, hogy tényleg ez ennyire látható a klímaváltozás, vagy érezhető, vagy tehát én is megkérdeztem, hogy tényleg létezik-e. Én ezt látom egyik problémának. A másiknek meg azt, hogy rengeteget utazom, és például pont az USA-t emlegettük, hát ott tényleg iszonyatosan nagy szennyezések vannak, de hogyha elmegyünk az arab országokba, vagy Afrikába, ott egyáltalán nincsenek kultúrája az USA-ban, meg ahol elvileg lenne, meg tájékoztatva vannak bizonyos fokig az emberek, ott nem foglalkoznak nagyon sokan vele. Most jöttem körülbelül 3 hete haza Izlandról, ott is nagyon meglepődtem, hogy mennyire, tehát tisztaság van bizonyos helyeken, de mennyire kezdik beépíteni a természeti látnivalókat, és pont ennek tanúja voltam, mert elmesélték az idegenvezetők, hogy még 2 hónapja itt nem volt semmi, már oda tették a fizetős bódét, viszik oda a turistákat, és igazából a lényege veszett el ennek az egésznek. Plusz a másik érdekesség volt számomra, hogy egyszerűen nem tudtam sehova sokszor visszavinni az üvegeket, amiket ugye elfogyasztottam belőlük az italt, és nem, egyszerűen nem volt hely, ahova szelektíven dobjam. Ez nem mindenhol volt így, csak mondjuk egy ilyen helyen, ahol ennyire elvileg fontos a természet, nincs lehetőség, akkor mit várunk máshol? Tehát én ezt ilyen világszintű problémának látom.
Igen, nagyon köszönöm. Velős kérdések és súlyos problémák, és nem fogom sajnos megoldani bárcsak. De mondjuk még egy Velence méretű város lakói sem tudnak szembeszállni azzal a több millió emberrel, aki oda zarándokol. Tehát nem lehet kimenni tüntetni az izlandi gejzír mellé a helyi falunak, ahol laknak 80-an, a 80 ezer évi látogatóval szemben. Tehát ezek azok a szintek, amire, jó, hát az az 5 euró, amit most bevezettek Velencébe, azért szerintem nevetséges ahhoz, hogy az a város feltámadjon újra, de meghalt. Egyszer majd lehet, hogy lehet velem. De amíg nincs szabályozás, és valaki nem mondja azt, hogy bocs, ez a gezírhez nem lehet oda menni, évente csak 200 embernek, ott van a várólista az interneten, föl lehet iratkozni, 2051-re pont van szabad hely még. Szomorú, de nem tudja 10 milliárd ember felkeresni az összes helyet, hogy Insta fotózzon magáról egy szelfit. Ez sajnos egy gömb alakú világnak egy velejárója, és ez vagy tetszik, vagy nem tetszik, ez így marad, és szóval ez eddig is így volt, ha tudják, ha nem tudják. Szóval egy kicsit nem akarok autoriternek hangzani, de a tények makacs dolgok, szóval az akaratunkkal tudunk sok mindenen változtatni, bizonyos tényállásokon, fizikán, biológián, geológián, vagy nem. És van egy csomó dolog, ami lehet. És ebben lehet, hogy bátrabbak lehetünk, és kérhetünk, követelhetünk vadabb dolgokat. A másik, amit meg akartam jegyezni, hogy a tudatlanság és a kommentek. A kommentek nem reprezentatívak, azt gondolom. Nem csak azért, mert nagyon sok ember egyszerűen csak nem kommentel, és nem foglalkozik ezzel, hanem azért, mert egy elképesztő mérgezésben élünk, és ez a kommunikációs mérgezésben. És ez a mérgezés, ez kiterjed öntudatlanul mindenkire, arra is, aki esetleg jó szándékú. Tehát nekem azért feláll a szőr a hátamon attól az értől, hogy az elektromos autó az még több kibocsátás. Oké, nem pufog széndioxidot a légkörbe, és akkor tessék úgy gyártani, hogy a supply chainben meg sehol nincsen nagy kibocsátás. Meg lehet csinálni? Tényleg nincs rá technológia? Ezt nekem nem mondja el senki. Hát ember járt a Holdon 50 éve. Szóval ezek, én azt gondolom, hogy itt jó szándékú érvekből áll össze egy hatalmas badarság, mert ahhoz képest, hogy milyen társadalmi szervezettség van, tudásanyag van, és technológiai szint, és ha innen nézzük, ezek bagatell problémák, és olyan dolgokon vitatkozunk, mint a Gulliver kalandjaiban a liliputiak. Szóval tényleg, lehet így is feltörni a tojást, meg úgy is, de azért, ha nem pumpálunk széndioxidot a légkörbe, akkor nem lesz forró ház a Föld. És ebben menet közben el lehet gondolkozni, de szóval ez tulajdonképpen egy avittas vita. Persze, hogy az az autó, ami dízelen fut, az nem kerüljön forgalomba. És ez is egy szabályozási izé volt, hogy kiderült, hogy csaltak, és erre nem az volt a reakció, hogy akkor nem lehet vezetni, hanem az volt, hogy gyorsan még adjuk el a maradékot, ami raktáron van. Hát, szóval, és ez az, amit a kisközösségekből induló akár, de nagy társadalmi nyomás. Tehát önkéntesen nem fognak lemondani, és nem mondtak le az emberek a dízelautóról. Elvileg mindenki látta. Akkor ne vegye meg senki. Az is tök jó megoldás. De ennél egyel tisztább dolog, hogy nem, azt nem lehet eladni, ti veszteséged, csaltál.
Jó. Ez is probléma, hogy egyébként én is tudom magamról, hogy sok mindent megveszek, ami környezetszennyező, de egyszerűen néha az ember bele kényszerítve érzi magát. De azért igyekszik, csak amikor ezt látom, hogy ez, tehát a kis emberek persze tesznek, meg az nagyon fontos, mert én is, hogyha nem dobom el a szemetet, akkor talán egy kicsivel jobb a, nem is tudom, a környezetem. De hogy itt hatalmasabb problémák vannak, tehát itt valahogy ott nagyon fönt kéne megváltoztatni a gondolkodást.
Igen.
És sok mindenben.
Igen, de például a Death Valley-ben ki van írva, és sivatag az egész. Hát szóval nincs benne semmi, ami élne, egy csodálatos táj egyébként. Eldobod, ott van az ábra, ott van a tábla. Eldobod az üveget, $500. Az akkor már nem olyan egyszerűen egyéni lelkiismereti dolog, hogy most a dobogókönnél a turorodi zacskót azt eldobom-e. Nem, hát akkor az 20 000 forint. Akkor mindenki gyorsan visszatűri a zsebébe.
Igen.
Hogy?
Meg számonkérés.
Igen, igen. De ez is a mi társadalmi szerződésünk.
Így van. Ne haragudjatok, de muszáj. Tudom, hogy órákig tudnánk, meg tudnátunk kérdezni Bálintot, de hogy ebédelnünk kéne. Bálint még marad, és azért hagyjátok enni is, de hogy lehet tőle kérdezni. Ugye Bálint?
Igen, nagyon szívesen folytatom még a párbeszédet, és nagyon köszönöm
és
a figyelmet.
Szeretettel várunk benneteket, itt van az ebéd. Akik jeleztétek, hogy különböző étel intoleranciátok, meg preferenciátok van, az meglátjátok, ott ki van írva, hogy mi a gluténmentes, vegán, de hogy egyébként vegetáriánus, tehát húsmentes az ebéd. Jó étvágyat!